hogy Kumjeng bizony jobban is vezethette volna kezem. De különösebb baj azért nem történt. A tojás elérte a koponya tetejét, és csattanva locsant szét a falon. A nágák felüvöltöttek, áldásukat adva részvételemre. Amikor behozták a rizspálinkát, elégedetten ittam meg a részem. Kumjengen nem fog múlni az akció sikere, és alig, ha nem, rajtam sem. Az asszonyok és gyerekek már mélyen aludtak, amikor elhagytuk a falut. S hogy a jelenet kitörölhetetlenül az emlékezetembe vésődjék, arról a természet gondoskodott. A felhők gyorsan elúsztak a hold elől, az eső elállt, és teljes pompájában ránk ragyogott holdanyú fényes arca. Egész éjszaka gyalogoltunk. Közel jártunk a hajnal pirkadásához, amikor elértük a Löwenrot szeretett ház kerítését. Nama beleegyezésével átvettem a parancsnokságot. Tudtam, minden azon múlik, mennyire tudjuk észrevétlenül megközelíteni őket. Bármennyire is kígyó méregbe mártották nyilvesszeiket, Slándzsáik hegyét, ha a kerítés túloldalán lévők észrevesznek bennünket, egy-két géppisztoly sorozattal elintézhetik az egész ügyet. És ez ellen talán még Kumjeng sem tehetne semmit. Nama mellé hasaltam a fűre, és elmagyaráztam neki, mit kell tennünk. Csak úgy maradhatunk felül, ha váratlanul lepjük meg őket. Semmi csatakiáltás vagy diadalüvöltés, halkan és könyörtelenül, mint a kígyó, akinek a nevét viseljük. A Nama szemében furcsa láng lobogott, és ez őszintén szólva nem nagyon tetszett nekem. Haboztam egy kicsit, mert nem akartam megsérteni. Végül mégiscsak kénytelen voltam kinyögni, ami a szívemet nyomta. Nem szeretném, ha a tábornoknak tett ígéretünk ellenére hirtelen félbeszakított, és embereire mutatott. A harcosok tudják, mit nem szabad tenniük. Emberfeje nem fog lehullani. Mély meggyőződéssel mondta, a sárga láng azonban továbbra is ott világított a szemében. Fától fáig lopakodtunk csendben, mint a kígyó. Amikor a hajnal első fényei fellobbantak a dzsungel felett, acélpántként fogtuk körül Löwenrot szeretett házát. Namával a nyomomban átosontam a tisztáson végig a temető mellett, az épületek oldalán, de semmi feltűnőt nem vettem észre. Mint a mély álomba merült volna a telep. Az intenzív osztály kerítésében most sem volt áram. A laboratórium kivágott ablakrácsa ugyanott hevert, ahol két éjszakával ezelőtt hagytuk. Nama rám nézett, és megrázta a fejét. Jeges félelem húzódott a szívemre. Elkéstünk, úristen! Elkéstünk, és minden hiába való volt. Mindenki halott. Hátrafordultam. De csak a fák törzse nézett velem farkas szemet. Tudtam, hogy mindegyik mögött ott lapul egy-egy harcos, intésemre várva. Tehetetlenül elkáromkodtam magam, mintha csak válaszolni akart volna rá, nagyot kiáltott valaki az intenzív osztály irányából. Nama összerezzen, és az erdő felé bámult. Ebben a pillanatban feldübörgött egy repülőgépmotor, és az épület túlsó oldalán remegni kezdett a fák koronája. Megkönnyebbült sóhaj tört ki belőlem, a törzsfőnök bólintott és felemelt a kezét. A fatörzsek megmozdultak, és a kifestett harcosok elindultak kitágítani a kört, hogy körül öleljék Löwenrot helikoptereinek leszálló pályáját. Ami ezután történt, csak percekben volt mérhető. A motorok már pörögtek. Amikor kilestem a legközelebbi fatörzs mögül, egy óriási barnára festett, valaha katonai szállító helikopter, és egy jóval kisebb kék színű állt a betonpályán. Löwenrot, Simonian, és még néhány európai akkor terelték ki az összekötött kezű Wintert, Szent Arkangyalt és Dust testvért, a leszálló pálya mögött meghúzódó hangárépületből. Winter arcát vérmocsok borította, ingének hiányzott egyik ujja. Dust, Szent Arkangyal támogatta, inkább csak a vállával, mivel kezét a hátára bilincselték. A Krisna hívő szemmel láthatóan alig állt a lábán, nyaka előre lógott. A helikopterben benn ültek a pilóták. Egyikük felemelt a hüvelykujját, jelezve, hogy kész az indulásra. Rútveszeli kis csomaggal a kezében, ezekben a pillanatban futott át a fák között. Simonian megtörölgette a szemüvegét, és jellegzetes mozdulattal megmasszírozta az orrnyergét. Mondott valamit Löwenrotnak, és mint a fájdalmas mosoly húzódott volna végig az arcán. Úgy tűnt, búcsúzik a paradicsomától. Közben a másik pilóta is felemelt az ujját, és Simonian intett, hogy megkezdhetik a beszállást. Namára néztem, aki félrebillent fejjel bámulta őket. Talán azt találgatta, melyikük holdanyó, és kiölte meg Laongot, a kígyó testvérem feleségét. Löwen Roth a legalsó lépcsőfokra lépett, lehajtotta fejét, hogy bebújjon a helikopter hasába. Ekkor felemelkedtem, és megindultam a gépek felé. Alig, hanem Ruth Veszeli volt, aki legelőször észrevett bennünket. Felsikoltott, és tőle szokatlan rémülettel eltakart az arcát. Istenem! Hasított a fülem a sikoltás. A vademberek! Mondtam, hogy vigyázzatok a kerítésre is! Simonian kezében felugatott egy pisztoly. Éreztem, hogy golyók ott sivítenek el egészen a közelemben. Löwen Roth felkapaszkodott a lépcsőn, beugrott a helikopter belsejébe, és villámgyorsan becsukta maga mögött az ajtót. A vöröshajú doktor utána ugrott, de egy lehelletnyit elkésett. Kétségbe esetten dörömbölt a fémen, Löwen Rothnak azonban esze ágában sem volt beengedni. A helikopter ugrott egy nagyot, és néhány méternyire felemelkedett a levegőbe. Éppen be akartam vetni magam a fák közé, hogy mindenkit figyelmeztessek a fedélzeti géppuskára, amikor Honama megszólított a kezem. Vége, mondta elégedetten. A nagy szúnyognak vége. Ekkor figyeltem csak fel a pilótára, amint kétségbe esetten próbált úrrá lenni a gépén. Egyre erőtlenebb mozdulatai azonban nem sok jóval kecsegtettek. Arca sápadtan fény lett, hogy a felkelő nap rávetette sugarait. Egyik kezével a kormányt fogta, másikkal pedig megkísérelte kitépni a vállából azt a tollas végű nyílvesszőt, amely még akkor vágodott bele, mihogy behúzta volna az ablakot. Simonian felvisított, nem tévedés, visított, mint egy nő. A helikopter pedig hatalmas lendülettel felszállt a fák fölé. Megbillentette szokatlan alakúra tervezett apró szárnyait, egyre erőteljesebben búgott a motorja, aztán egyszer csak megtört a lendülete. Megremegett, és mint a felhajtott kő, zuhanni kezdett lefele. A szállító gép pilotája halálra vált arccal bámult arrafelé, ahonnan hatalmas robbanás hallatszott, majd óriás füstoszlop és lángnyelvek törtek az égre. Kormányhoz kapott, de elkésett. A fák közül kirepülő hajtó dárda áttörte a plexiüveget és átfúrta a torkát. A következő pillanatban felhangzott a kígyó emberek harci üvöltése. Kezemben egy hajtó dárdával én is előre vetettem magam, hogy annak idején Racs Kumar Szingtól tanultam. Még néhány perc, és elcsendesedett minden. 4. Ami ezután történt, arról nem szívesen beszélek. Ruth Veszeli, alig hogy elhangzott a harci kiáltás, futásnak eredt, és megkísérelte elérni a leszálló pálya mögötti épületet. Haboztam egy pillanatig, hogy őt kövessem-e, vagy inkább Simoniant vegyem üldözőbe, amikor észrevettem, hogy Nama elrohan mellettem, és halk, torok hangú figyelmeztető kiáltással egy bemázolt harcoshoz fordul, akiben kígyó testvéremet sejtettem. Mielőtt még felfoghattam volna, mi is történik, mindketten a menekülő Simonian után vetették magukat, és hangos ordítással üldözőbe vették. Nem tudom, mi kényszerített, hogy kövessem őket, hiszen igazság szerint Veszelit kellett volna lefegyvereznem. Közvetlenül az épület bejárata előtt érték utol. Simonian hátrafordult és felsikoltott, ismét azzal a magas női sikollyal, amikor kígyó testvérem megragadta. Simonian eszeveszetten sikoltozva megpróbált kiszabadulni a nágák kezei közül. Üvöltöttem, hogy a számon kifért, de meg nem tudnám mondani, hogy mit. Éreztem, hogy elkéstem, és csak abban bíztam, hogy Nama betartja az ígéretét. Simoniannak hátracsuklott a feje, és behajlott a térde. Leroskadt Nama elé, és csak egyetlen szót sikoltozott megállás nélkül. Nein! 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 Kígyó testvérem az övéhez kapott, s mielőtt elérhettem volna, hosszú kését Simonian nyakába furta. A kifröccsenő vér az arcomba vágott. Félig vakon tapogatozva Nama felé indultam, kitöröltem a vért a szememből, bárcsak ne tettem volna. Simonian kopasz kerek feje ekkor már, kígyó testvérem láncsai a hegyen himbálózott, és kemény, kegyetlen ajkára ráfagyott az utolsó nein. Nama! Kígyó testvérem felén fordult, meglengette lándzsáját, és a fejet a lábam elé hajította. Az én ajándékom, Kígyó testvérem, ő ölte meg Laongot és valamennyit, az átkozott, átkozott holdanyó. Nama lehajolt a fejhez, mintha meg akarná simogatni. Én pedig felordítottam, és ordítottam megállás nélkül egészen addig, amíg Kígyó testvérem át nem karolta a vállam. Nem, higgyék el, nem azért ordítottam, mint az idegeim felmondták volna a szolgálatot. Láttam én már emberi fejet eleget, szépen gúlába rakva, Sankhai külvárosában vagy Okinaván, csak hogy az a fej, amely Nama kezei között új életre kelt, meglepett, keserű és hitetlenkedő ordítást csalt a torkomra. Ha Nama begörbített horgas ujjaival beletépett Simonyen arcába, felhasította a homlokát, és lassan, centiméterről centiméterre felfejtette a fejbőrét. A fejbőrt helyettesítő hajszál vékony gumiréteg alól barna göndörhaj bukkant elő, a hajszálak helyén izzadság cseppek ültek. A csendesen zuhogó esőben folyni kezdett a festék a levágott fejről, és a vastag sminkréteg alól kellemes, középkorú női arc bontakozott ki. Nama vállába kapaszkodtam, csak egyetlen szót tudtam kinyögni. Úristen! Nama lándzsája hegyével megpiszkálta, és szomorúan bólintott. Kumjeng igazságot tett, megölte holdanyót. Az eső tisztára mosta az ismeretlen női fejet, és már éppen el akartam fordulni, hogy egy fának támaszkodjak, amikor villám csapásként megjelent előttem Simonian alakja, amint elgondolkodva masszírozza az orrnyergét. Mint a tűzhányóból a mázsás kövek szakadt ki belőlem a kiáltás. Fonás-e, Anne-Marie, fonás! A két kígyó ember némán állt mellettem, és kérdőn függesztették rám a szemüket. Hogyan is magyarázhattam volna el nekik, hogy a levágott fej néhány perccel ezelőtt még Anne-Marie von Aschénak a világtalan leghíresebb indológus nőjének a feje volt. Azért a fonásé, akinek magam is számos előadását hallgattam a Stockholmi Egyetemen, és aki évekkel ezelőtt nyom nélkül eltűnt Dél-Kelet-Ázsia dzsungeleiben. Nama kinyújtotta a lándzsáját, és Anne-Marie von Asche fejét egy tócsába lökte. Véletlen baleset volt, fegyverrel támadt ránk, különben ő ölte meg az asszonyainkat. Kígyó testvéred látta egy ablakon át, amint egy olyan tűvel, amivel a burmai nővérek oltják a gyerekeiket, szíven szúrta őket. Megígéred, hogy egyetlen embernek sem hullik le a feje? Ziháltam kétségbeesetten. Nem is szegtem meg az ígéretem, Leslie. Embernek nem hullott feje. Csak hogy ő nem volt ember, vagy az volt? Lehajtottam a fejem, és nem válaszoltam. Vajon mit mondhattam volna neki?